Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, folytatva második János Pál tanító működésének áttekintését, három olyan dokumentumról kell szólnunk, amelyek bár az ő nézeteit tükrözik, ám nem pápai megnyilatkozásként, hanem a hittani kongregáció állásfoglalásaként láttak napvilágot. A különösen Latin-Amerikában terjedő politikai vagy felszabadítási teológiákkal kapcsolatos vitában a Szentatya már pápasága kezdetén kifejtette a véleményét, a 80-as évek derekán azonban két olyan lényegében az ő véleményét tükröző állásfoglalás is született, amelyeket legközelebbi munkatársa József Ratzinger bíboros jegyzett. A felszabadítási teológia hívei azt hirdették, hogy az egyháznak meg kell térnie a világhoz, tanítása középpontjába az ember szabadságát és felszabadítását kell állítania, ami annyit jelent, hogy az egyház hagyományos dogmatikus tanítása helyébe az egyháznak az ember evilági felszabadítására alapozott társadalmi tanítását, Krisztus felszabadító üzenetét az igaz hit helyébe a helyes cselekvést kell állítania. Számos teológust is érintő hosszú viták után, amelyekben már a tanítóhivatal tekintélye forgott kockán, került sor két dokumentum, az 1984-ben megjelent Libertatis Nuncius, a szabadság hírnöke, és a két évvel később napvilágot látott Libertatis Conscientia, a szabadság ismerete címet viselő állásfoglalások kiadására, tisztázva, hogy Jézus Krisztus evangéliuma a szabadság üzenete is felszabadító erő, ám lényege nem az evilági és ideiglenes rabszolgaság alóli felszabadítás, hanem a bűn alóli felszabadítás, nem politikai, hanem erkölcsi küldetés. A Libertatis Nuncius szerint a felszabadítási teológiák marxista eszmékre támaszkodva a népegyháza alatt osztályegyházat értenek, az egyház társadalmi tanítását pedig sajátos bibliai értelmezésre támaszkodva a középosztály politikai illúziójának minősítik. Ami a lényeget illeti, a keresztény üzenetnek forradalmi teóriává formálása nem egyéb, mint a kereszténység misztériumának politikai elméletté való átalakítása, jó szándékú szereptévesztés nem más, mint a lét átpolitizálása, amely félre magyarázza Isten országának jellegét és az emberi személy transzcendenciáját, végső soron szakrális jelleggel ruházva fel a politikát, hogy forradalmi kezdeményezések céljára használhassa ki a nép vallásosságát. A pápa korabeli véleményével összhangban a dokumentum különösen veszedelmesnek ítélte azt a gondolatot, amely szerint a társadalom alapvetően erőszakon épül fel, e tézisek kölcsönvétele elsősorban az erkölcs természetét kérdőjelezi meg. Az osztályharc szemléletében ugyanis a jó és a rossz közötti különbség transzcendentális jellege, mint az erkölcsiség alapelve kerül hallgatólagosan tagadásra, nem hagyva helyet a megbékélés, a kiengesztelődés a szeretet krisztusi parancsának. Megfogalmazta a dokumentum azt is, hogy a marxista módszer alkalmazása vitát útjára indító Gustavo Gutiérrez, perui teológus és követői részéről nem jelente alapvető fenyegetést a hit integritása épsége tekintetében. E koncepció aligha tekinthető ugyanis puszta módszernek, technikának, sokkal inkább egy olyan koncepció része, amely alapjaiban ellentétes a keresztény elvekkel. Ugyanezt a témát részletesebben, alaposabb elemzés segítségével a hibás nézetek elvetése mellett az egyház érdemi tanítását is megfogalmazva igyekezett megvilágítani az 1986-os Libertatis Conscientia kezdetű állásfoglalás. Ez bevezetőjében a szabadság fogalmának értelmezéséből és az újkor szabadságeszményének vizsgálatából indult ki a politikai, technológiai szabadság illúzióját, a modernkori elnyomás és szabadság nélküliség világával szembesítve, és arra a diagnózisra jutva, hogy idézem, az újkori nagy felszabadulási mozgalom az ember sorsát és szabadságát illetően halálos tévedésektől megfertőzve kétértelmű marad. Egyidejűleg hordozója az igazi szabadság ígéreteinek és a halálos szolgaság veszedelmének. A dokumentum ezek után azt a kérdést tette fel, hogy mit is jelent valójában a szabadság. Nem kétséges, hogy része a kicsinyek és szegények szabadsága, jogaikhoz és méltóságukhoz való eljutása, ám ennél is alapvetőbb módon, idézem, a belső uralom saját cselekedeteink felett és önrendelkezés, amelynek közvetlen belejárója a kapcsolat az erkölcsi renddel. A szabadság nem redukálható a politikai jogok vagy az emberi cselekvések világára, hiszen lényege szerint az igazi szabadság az igazságosság szolgálata, amely így messze több, mint amit a politikai szabadság fogalma alatt ért a modern világ. Szemben az emberi jogok és szabadságok jogok helyén valóan szűkös elgondolásával, az ember szabadsága a legtökéletesebben Jézusnak az evangéliumban mondott szeretet parancsában bontakozik ki, amely nem szociológiai vagy politikai kategóriákban, nem a személyes élet vagy a közösségi létezés kedvező alakulásában, hanem az emberek közötti kölcsönös szeretet és szolidaritás világában bontakozik ki a maga teljességében. Ez a szeretet természetes módon fordul elsősorban azok felé, akiket a szegénység, a nyomor, az elnyomás bármilyen formája sújt, de nem merül ki ebben, hiszen a keresztény felszabadítás nem egyszerűen a szegényeket, hanem az emberi teremtményt hívja meg Krisztus szeretetére és szabadságára, abba az országba, amely nem e világból való. A felszabadítás teológiájával ellentétben az egyház hagyománya és szilárd meggyőződése az emberi személy szabadságának és teremtményi méltóságának elsőbségéből indul ki. Tudja, hogy idézem, a szabadság és a szív megtérése prioritásának elismerése semmiképpen sem szünteti meg az igazságtalan struktúrák megváltoztatásának szükségességét. De nem elégedhet meg azokkal a nézetekkel, amelyek a probléma megoldásának egyedüli eszközeként a forradalom mítoszát választják. Alapvető, hogy idézem, nem az egyház lelkipásztorainak feladata a közvetlen beavatkozás a társadalmi élet politikai felépítésébe és megszervezésébe. Hiszen a megváltás műve nem az emberre, mint homo politikusra és társadalmi viszonyaira redukált, hanem a teljes ember átalakítását tekinti feladatának, krisztusi küldetésnek. Ez azt is jelenti, hogy az egyház kiáll a közjó, a munka, a család, a politikai jogok védelmében, ám nem gondolja, hogy szerepe és feladata teológiai elmélet alkotásának értelme kimerülne a politikai szabadság megteremtésének szolgálatában. Vallja, hogy a hit értelme magába foglalja a megváltó által elvégzett felszabadítás egész mélységét. A megváltó szabadított meg bennünket a legradikálisabb rossztól, a bűntől és a halál hatalmától, hogy helyreállítsa a szabadságot és megmutassa a saját útját. A hit útja a szabadság útja, amely átvezet az evilági szabadság megteremtésének állomásain, ám nem torpan meg az evilágiság a napi boldogulás világában. a jó értelemben felfogott felszabadítás teológiája része az egyház hitének, de nem maga az egyház hite, a fel- és megszabadító krisztusi üzenet. Második János Pál megnyilatkozásai és az előbb tárgyalt két dokumentum nyomán született meg 1988-ban az irányelvek az egyház társadalmi tanításának tanulmányozásához és oktatásához a papképzésben címet viselő dokumentum. Az eredeti kezdőszava után csak Orientamenti néven emlegetett nyilatkozatot a Katolikus Nevelés Kongregációja adta közre, hogy biztosítsa a papságra készülők megfelelő felkészítését az egyház társadalmi tanításának ismeretére, képviseletére, alkalmazására. Második János Pál szavait idéző meghatározása szerint a társadalmi tanítás, a társadalom teológia, az erkölcs teológia része, amelyet szoros szálak fűznek a szociológia, a politológia, sőt a gazdaság és társadalom elmélet világához is. A társadalom teológia autonóm teológiai szakág, elmélet, történeti elemzés és gyakorlati útmutatás, reflexió a hit evangéliumi gyökereire, az egyház világban való létének történeti tudatosítása és felelet a világból érkező napi kihívásokra. Ezek alapján, idézem, az egyház nyomatékosan azt tanítja, hogy a szociális enciklikák is a józan észre támaszkodnak az emberi erkölcs objektív normáinak megállapításában, amelyek nem csak az egyéni, hanem a társadalmi és nemzetközi életet is szabályozzák. Az Orientamenti röviden áttekintette a társadalmi tanítás krisztusi gyökereit, történeti fejlődését. Erre következett azoknak a fogalmaknak az áttekintése, amelyeket a szöveg maradandó elveknek és értékeknek nevez. Ilyen az emberi személy méltósága, amely azon a tényen alapul, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette, és a földi életet felülmúló természet feletti célra emelte fel az embert. Ebből az ember teremtményi létének méltóságából vezeti le az embert megillető jogok összességét, valamint az ember és a közösség kölcsönös függőségének és egymásra utaltságának gondolatát. Ismét idézem, ezért az egyház társadalmi tanításának tárgya az emberi társadalom, amely az egymással társas kapcsolatban álló embereket se nem kívül, se nem felül helyezkedik el, hanem kizárólag bennük és értük van. A társadalom életét szabályozó legfontosabb elv a hagyományos keresztény tanítás szerint a közjó, hiszen ennek szolgálata biztosíték arra, hogy mód nyílik minden ember személyi méltóságának másokéval nem ütköző kibontakoztatására. A közjó elérésének eszközei is egyértelműek. A szolidaritásnak és a szubszidiaritásnak elvei ezek, amelyek minden emberi jogot megalapoznak. Második részében a dokumentum a társadalmi tanításnak az oktatási, sőt általában a cselekvési rendbe való átültetésével foglalkozott. Leszögezte, hogy egy sajátos keresztény társadalmi érzék kialakítása a feladat, amely a személy méltóságának elismeréséből, a másik ember tiszteletben tartó párbeszédre való nyitottságból, a tájékozódáshoz szükséges szaktudás elsajátításából, a hitben és a világban szerzett tapasztalatok szintéziséből táplálkozik. Ám mindez nem jelent közvetlen politikai gyakorlatot, hanem Isten országa jeleinek felmutatását a világ, a politika, a kultúra, a gazdaság közegében. Ezeknek a lelkészkedő papság csak akkor képes megfelelni, ha alkalmas képzésben részesül, amelyet a társadalmi tanítás művelésében, kutatásában és oktatásában képzett tanárok biztosítanak, akik kellő társadalomtudományi tájékozottsággal és megfelelő lelkipásztori tapasztalattal is rendelkeznek. Biztosítani kell tehát, hogy a papságra készülők alapos ismereteket szerezzenek a katolikus társadalmi tanításról, amely, idézem, ha igazi természetének megfelelően értelmezzük, és szorgalmas tanulmányozással kapcsolatba hozva az élettel kellően elsajátítjuk, új apostoli buzgalomra vezethet Krisztus leendő szolgáinál, mivel biztos utat mutat a hatékony lelkipásztori tevékenységhez. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Október 17-e a szegénység elleni világnap.